Füles bagolyolvasó. William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, lábnyomok a dzsungelben. Tanakmeraknál nincs elbájolóbb hely Malájföldön. A tenger mellett fekszik, s a homokos partot kazuárbokrok szegélyezik. A kormányzósági hivatalok most is a régi ráadhúisban vannak, amit még a hollandok építettek, amikor övék volt az ország. A dombon áll még az erőcürke romja, ennek segítségével tartották fennuralmukat a portugálok a rakoncátlanben szülöttek fölött. Tanakmeraknak megvan a története. A kínai kereskedők labirintszerű nagyházai úgy fordulnak háttal a tengernek, hogy gazdáik a verandán ülve élvezhetik hűs estéken a sós fuvallatot. Olyan családok lakják a házakat, melyek háromszázada telepedtek le az országban. Sokan elfeledték már anyanyelvüket, és maláj vagy tört angol nyelven érintkeznek egymással. Szabadon csapong itt a képzelet, mert a Malájföldön a múlt nem nyúlik messzebbre vissza, mint ameddig a ma élő emberek apáinak emlékezete elér. Tanakmerak sokáig a Közép-Kelet legélénkebb kereskedelmi központja volt, kikötőjében hemzsegtek a hajók, mikor a kínai tengereket vitorlások és dzsungák szelték. De ennek most már vége, levegőjében ott lebeg valamiféle romantika és szomorúság, mint minden, hajdan fontos és életteli hely fölött, hol ma már csak a letűnt nagyság emléke él. Álmos kisváros ez, s az arra vetődő idegenek elveszítik természetes energiájukat, és észrevétlenül belesüllyednek könnyelmű és testvett életébe. A gumi állandó áremelkedése sem hoz jólétet, a bekövetkező áresés pedig sietteti a város hanyatlását. Az európai negyed igen csendes, jól ápolt, elegáns és tiszta. A fehérek házai, kormányzósági tisztviselők és a társaságok ügynökeié hatalmas padan körül állnak. A kellemes és tágas bungalókat hatalmas kasszíjafák árnyékolják. A padang terjedelmes, zöld és jól gondozott, mint a székesegyházak mögött az árt, füves térség. És valóban, Tanakmeraknak ez a sarka emlékeztet a canterbury székesegyház környékére, van benne valami ahhoz hasonlóan csendes és finom zárkózottság, a klub a tengerre néz. Tágas, de ócska épület, olyan hagyatott benyomást kelt, hogy ha belépsz, úgy érzed, betolakodó vagy, mert tulajdonképpen bezárták átalakítás és renoválás miatt, te pedig tapintatlanul visszaéltél vele, hogy nyitva az ajtó, s bemész egy olyan helyre, ahol semmi keresni valód. Reggel ott találhatsz néhány ültetvényest. Üzleti ügyeik miatt jöttek be birtokukról, s megisznak néhány jégbe hűtött gint, mielőtt hazaindulnak. Késő délután talán láthatsz egy-két hölgyet is, olyan korát lapozzák az Illustrated London nev sócska számait. Este felé besétál néhány férfi. Leülnek a biliárd szobában, figyelik a játékot, és sukát isznak. De szerdán mindig megélénkül az élet. Aznap megindítják a gramofont az emeleti nagy teremben, a környékről bejönnek táncolni az emberek. Néha összegyűl, vagy egy tucat pár is, sőt még az is előfordul, hogy két bridge asztalt is felállítanak. Egy ilyen alkalommal találkoztam Czart Richtékkal. A rendőrfőnökkel voltam együtt. Gazénak hívták, a biliárd szobában ültem, Gazébe jött és megkérdezte, nem szállnék-e be negyediknek. Czart Richték ültetvényesek voltak, és minden szerdán bejöttek Tanakmerakba, hogy a leányuk egy kis szórakozáshoz jusson. Nagyon kedves emberek, mondta Gazé, csendesek és szerények, nagyon jól bridgeznek is. Követtem a kártyaszobába, ahol bemutatott nekik. Már asztalnál ültek és emeres. Czart Richt a kártyát keverte. Bizalommal töltött el, amint néztem, milyen hozzáértéssel csinálja. Kezébe vette a ketté osztott kártyacsomót, keze nagy volt és erős, az egyik csomó sarkait ügyesen behelyezte a másik sarkai közé, azután elegáns, merész mozdulattal, egyetlen kettyenéssel egymásra eresztette a kártyákat. Úgy hatott, mint valami bűvésztrükk. Aki kártyázik, tudja, hogy csak állandó gyakorlattal lehet ilyesmit tökére vinni. Egészen bizonyos, hogy aki így tud megkeverni egy kártyacsomót, az önmagáért kedveli a kártyát. Nem zavarja, ha a férjem meg én együtt játszunk? Kérdezte emeres. Czart Richt. Az nem szórakozás, ha egymás pénzét nyerjük el. Ó, dehogy. Húztunk az osztásért, s Gazé meg én leültünk. Emeres. Czart Richt ázt húzott, és, míg gyorsan és ügyesen osztott, helyi pletykákról csevegett Gazézzel. De tudtam, hogy közben engem is felbecsült. Pillantása éles volt, de jó indulatú. Körülbelül 50 éves volt, bár a keleten az emberek oly gyorsan öregszenek, hogy nehéz bárkinek is a korát megállapítani, őszhaja csak úgy kutyafuttában megfésülve, s folytonosan ismétlődő gesztussal, türelmetlen kézzel simított ki homlokából egy hosszú fürtöt, mely minduntalan visszahult. Az ember nem értette, miért nem takarította meg egy-két hajtű segítségével ezt a fáradtságot. Kék szeme nagy volt, de fakó, s egy csöppet fáradt. Arca ráncos volt és sárgás, azt hiszem, szája kölcsönözte csípős, de elnézően gúnyos kifejezését, Legalábbis úgy éreztem. Olyan asszonynak látszott, aki tudja, mit akar, és soha nem is fél kimondani. Fecsegő játékos volt, vannak, akik határozottan tiltakoznak ez ellen, bár engem nem zavar. Nem látom be, miért kellene a kártyaasztal mellett úgy viselkednünk, mintha gyászmisén lennénk, és hamarosan kiderült, hogy remekül tudott tévődni. Meglehetős éllel csípkelődött, de annyira szellemesen, hogy ostobaság lett volna ezen megsértődni. Ha itt-ott megeresztett valami olyan gúnyos megjegyzést, amihez az embernek minden humorérzékét össze kellett szednie, hogy mulasson rajta, hamarosan kiderült, hogy emeres. Czartwick szívesen állja ugyanazt, amit maga is osztogatott. Ha valakinek szerencsés véletlen folytán sikerült úgy visszavágnia, hogy most a többieken volt a nevetés sora, emeres. Czartwick szeme élénken ragyogott, hosszú, keskeny ajkát fanyar mosolyra húzta. Nagyon kellemes teremtésnek találtam. Tetszett nekem nyíltsága. Tetszett fürge elmélysége, tetszett csúnya arca, sohasem találkoztam még asszonnyal, aki ennyire nyilvánvalóan kevéssé törődött a külsejével. Nem csak a haja lógott rendetlenül, minden rendetlen volt körülötte. Magas nyakú sejemblúzt viselt, de hogy hűvösebb legyen, a felső gombokat nyitva hagyta, s kilátszott sovány, hervadt nyaka. A blúz gyűrött volt, és nem is túlságosan tiszta, mert emeres. Czartwick megszámlálhatatlan cigarettát szívott, és elborította a hamu. Mikor egy pillanatra felállt, hogy beszéljen valakivel, észrevettem, kék szoknyájának szegélye foszladozik, salaposan ráfért volna az is, hogy kikeféljék. Nehéz, lapos sarkú cipőt viselt, de ez mind nem számított. Minden, amit viselt, tökéletesen illett egyéniségéhez. Élvezett volt bridgezni vele. Habozás nélkül, rendkívül gyorsan játszott, s nem csak tudása volt hozzá, hanem kellő szimata is. Természetesen tudta, gazé milyen játékos. Én ugyan idegen voltam, mégis hamarosan kiismert. Bámulatra méltó volt összjátéka a férjével. A férfi alapos és óvatos volt, de az asszony ismerte őt, s teljes biztonsággal tudott merészen és ragyogóan játszani. Gazé az a fajta játékos volt, aki ostobán optimista, abban a reményben, hogy ellenfeleinek nincsen annyi esze, hogy kihasználják tévedéseit. A mi párosunk nem versenyezhetett Czartwicktékkal. Egyik Robert a másik után vesztettük el, és mit tehettünk mást, mint hogy mosolyogtunk, s úgy mutattuk, mintha még örülnénk is a dolognak. Fogalmam sincs, mi lelte ezeket a kártyákat, mondta, végül gazé panaszosan. Még, ha valamennyi nagy lap is a milyen kacsomagból, akkor is veszítünk. Nem a játékban van a hiba, felelte emeres. Czartwickt, segyenesen a szemébe nézett fakó, kék szemeivel, egyszerűen és pusztán nincs szerencséje. Aztán pedig, ha nem keverte volna össze a körjeit a Károlyval az utolsó hoztásnál, megnyerhette volna a játszmát. Gazé magyarázni kezdte, hogy bal szerencsénk, melyért oly drágán megfizettünk, miből is fakadt, de emeres. Czartwickt fürge mozdulattal széles körben kiteregette a lapokat, hogy húzhassunk az osztásért. Czartwickt az órájára nézett. Ez lesz az utolsó, drágám, mondta. Ó, igazán. Megnézte, hány óra, s egy fiatalember után szólt, aki éppen áthaladt a szobán. Emer, Bulién, ha felmegy az emeletre, ugyan mondja meg Olivenek, hogy pár perc múlva indulunk. Hozzám fordult. Jó órába telik, míg kiérünk a birtokra, szegény Peónak pedig hajnalban kell kelnie. Hiszen csak egyszer jövünk be egy héten, mondta Czartwickt. Ez az egyetlen alkalom, amikor Olive egy kicsit elengedheti magát és szórakozhat. Milyen fáradtnak és öregnek látszik Czartwickt, gondoltam. Középtermetű volt, fénylő, kopasz fejjel, szúrós, szürke bajusszal saranykeretes pápa szemmel. Fehér vászonnadrágot viselt, és fekete-fehér csíkos nyakkendőt. Meglehetősen elegánsan festett. Szemmel láthatóan sokkal többet törődött ruházatával, mint rendetlen felesége. Keveset beszélt, de nyilvánvalóan örömetelt felesége maró humorában, és néha egészen ügyesen visszavágott. Szemmel láthatóan igen közel álltak egymáshoz. Jó volt látni ezt a szilárd, elnéző ragaszkodást két, csak nem öregedő ember között, akik nyilvánvalóan hosszú évek óta élnek együtt. Kétszer kellett még osztanunk, hogy befejezzük a Robert, és éppen megrendeltük az utolsó gint és gyomorkeserűt, amikor Olive lejött. Igazán menni akarsz már, mami? Kérdezte, emeres, Czartwick gyöngéden nézett leányára. Igen, drágám, mindjárt 8:30, 10 óra lesz, mire vacsorához ülünk, ördög vigye a vacsorát, mondta vidáman Olive. Engedd meg, hogy még egyet táncoljon, mielőtt elmegyünk, indítványozta Czartwickt. Szó sem lehet róla, jól ki kell pihenned magadat az éjjel. Czartwickt mosolyogva nézett Olivere. Ha anyád elhatározta magát, drágám, akkor jobb, ha mindjárt beadjuk a derekunkat. Mami nagyon határozott nő, mondta Olive, s szeretettel megsimogatta anya ráncos arcát. Emeres, Sartwicht megveregette leánya kezét, és csókot nyomott rá. Olive nem túlságosan csinos, és mégis rendkívül bájos lány volt. 19-20 éves lehetett. Koránál fogva gömbvided még, de sokkal vonzóbbá válhat, ha kisé megnyúlik. Hiányzott belőle az a határozottság, ami anya arcától egyénivé tette, inkább apjához hasonlított. Szeme épp oly sötét, mint az övé, orra is finom sasor, s meglehetősen erőtlen, jóindulatú pillantása szakasztott a Sartwichté. Kétségtelenül erős és egészséges volt. Arca piros posgás, szeme ragyogó. Sugárzott belőle az életerő, ami apjából már régóta hiányzott. Úgy látszott, az a fajta tökéletesen átlagos, élénk angol lány, aki roppantul vágyik arra, hogy jól szórakozzék, és igen jókedélyű is. Amikor szétoszlott a társaság, Gazé meg én gyalog indultunk a háza felé. Mi a véleménye Sartwichtékról? Kérdezte, kedves emberek, kincset érhetnek egy ilyen helyen. Bár jönnének gyakrabban, túlságosan is csendesen élnek. Unalmas lehet a lány számára. A szülők, úgy látszik, tökéletesen beérik egymás társaságával. Igen, kitűnő házasság. És mennyire hasonlít Olive az apjára, ugye? Gazé egy oldal pillantást vetett rám. Nem Sartwicht az apja, emeres. Sartwicht özvegy volt, amikor feleségül vette. Olive 4 hónappal az apja halála után született. Csak ugyan, a szóba beleadtam rendre mindent, csodálkozást, érdeklődést és kíváncsiságot. De Gazé nem mondott többet, és az út további részét csendben tettük meg. A boly az ajtóban várt, amikor beléptünk a házba. Egy utolsó gin után vacsorához ültünk. Eleinte Gazé bőbeszédűnek bizonyult. A gumitermelés korlátozása következtében ugrásszerűen nőtt a csempészek tevékenysége. Gazé dolga volt, többek között, hogy túljárjon a gazfickó kezén. Aznap 2 dzsunkát zsákmányoltak, s kezét dörzsölte a siker fölötti örömében. A zsákmányolt dzsunkák dagadtak az elkobzott gumitól, amit kicsit később ünnepélyesen szándékoztak elégetni. De Gazé hirtelen elhallgatott, és némán fejeztük be a vacsorát. A boly kávét és brandit hozott be, s mi rágyújtottunk vágott szivarjainkra. Gazé hátradőlt székében. Töprengve pillantott rám, azután brandiére. A boly kiment, magunk maradtunk. Legalább 20 éve ismerem emeres. Sartwichtot, mondta lassan, nem volt csúnya asszony annak idején. Hogy rendetlen, nem sokat számított fiatal korában. Még ez is vonzóvá tette. Bronsonnak hívták a férjét, Reggie Bronsonnak. Egy ültetvényen dolgozott, mint intéző, fent egy cselantani birtokon. Én akkor Alorrifisben állomásoztam. Ma sokkal fejlettebb hely, mint annak idején. Nem hiszem, hogy 20 ember élt az egész közösségben, de volt egy kellemes kis klub, és általában nagyszerűen éreztük magunkat. Úgy emlékszem rá, amikor először találkoztam emeres Bronsonnal, mintha csak tegnap történt volna. Akkoriban nem szaladgáltak még autók, és ő meg Bronson kerékpáron közlekedtek. Akkor, persze, az asszony nem tűnt olyan határozottnak, mint most. Alakja sokkal karcsúbb volt, arcszíne gyönyörű, a szeme elragadó, kék, hiszen tudja, sűrű haja fekete. Ha többet törődik magával, rendkívül vonzó lehetett volna. Minden esetre, messze felülmúlta a többi asszonyt. Magamban megpróbáltam képet alkotni arról, milyen is lehetett emeres. Sartwicht, emeres, Bronson, ahogyan akkor hívták, mostani külsejéből ítélve, no meg Gazé nem túlságosan szemléletes leírása alapján. Az erős, telt asszony mögött, aki meglehetősen nehézkesen ült a bridge asztal mellett, megpróbáltam elképzelni a karcsú, fiatal, élénk mozgású teremtést, kecses és könnyed gesztusait. Álla most már elszélesedett, orra határozottá vált, de a fiatalság gömbölyű formái valaha mindezt elrejtették. Bájos lehetett rózsaszín fehér bőrével, hajával, gondatlan öltözékében, barnán és telten. Akkoriban hosszú szoknyát viselt, szoros derekat, s hozzá nagy célű szarmakalapot. Vagy Malájföldön még trópusi sisakot hordtak akkor az asszonyok, amilyeneket a képeslapok régi számaiban lát az ember. Nem találkoztam vele, ó, hát majdnem 20 évig, folytatta Gazé. Tudtam, hogy valahol a Malájföldön él, mégis meglepett, amikor elfogadtam ezt az állást, idejöttem, és összetalálkoztunk a klubban. Pontosan úgy, mint évekkel azelőtt Selantamban. Persze, most már középkorú asszony, és a felismerhetetlenségig megváltozott. Eléggé megdöbbentett, hogy felnőtt leányával látom, ez ráébresztett, mennyi idő is telt el azóta. Fiatal fickó voltam, amikor utoljára találkoztam vele, most pedig, a teremtését, koromnál fogva 2-3 éven belül nyugdíjba kell mennem. Ronda dolog hát nem, Gazé, csúnya arcán bánatos vigyorral, enyhe méltatlankodással nézett rám, mintha én meggátolhattam volna a tovatűnő évek rohanását, amint egymás sarkát taposták. Én sem vagyok már mai csirke, válaszoltam. Nem töltötte egész életét a keleten. Itt az ember idő előtt megöregszik. 50 éves korában már öreg, és amikor eléri az 55-öt, már csak a szemétdombra való. De én nem akartam, hogy igazi elmerüljön az öregkorról való elmélkedésben. Megismerte Emeres Szartviktot, amikor újra találkozott vele? Kérdeztem. Nos hát, igenis, meg nem is. Első pillantásra ismerősnek éreztem, de nem tudtam, hová tegyem. Azt gondoltam, talán valami hajó fedélzetén találkoztam vele, szabadságra menet, és csak látásból ismerem. De abban a pillanatban, amikor megszólalt, azonnal eszembe jutott minden, a szeme száraz villanása, hangja csípős zengése. Hangjában valami, mintha azt mondta volna, átkozott bolond vagy, fiacskám, de azért nem rossz fajta, s lelkemre mondom, szinte kedvellek is. Sok mindent hallott ki hangja csengéséből. Mosolyogtam. Oda jött hozzám a klubban, és megrázta a kezemet. Jó napot, Gazi őrnagy, emlékszik rám? Kérdezte. Persze, hogy emlékszem. Jó sok idő telt el, amióta utoljára láttuk egymást. Egyikünk sem olyan fiatal már azóta. Találkozott Heóval? Egy pillanatig el sem tudtam képzelni, kire gondol. Azt hiszem, meglehetősen ostobának tűntem, mert egy csöppet elmosolyodott, azon jól ismert ingerlő mosolyjal, azután megmagyarázta. Feleségül mentem Theohoz. Tudja, ez látszott a legjobb megoldásnak. Magányos voltam, ő pedig el akart venni. Hallottam, hogy hozzáment. Feleltem. Remélem, boldog. Ó, nagyon. Theo tökéletes angyal. Egy perc múlva itt lesz. Nagyon fog örülni, hogy találkozhat magával. Kételkedtem benne, úgy gondoltam, bárki mással szívesebben találkoznék, mint velem. Azt sem igen hittem, hogy az asszony is különösebben örült volna ennek. De a nők furcsák. Miért ne akarta volna, hogy a férje találkozzék magával? Kérdeztem, majd később rátérek erre is, mondta Gazi. Ekkor előkerült Theo. Nem is tudom, miért hívom Theónak, mindig Szartviktnak szólítottam, mindig is úgy gondoltam rá, mint Szartviktra. Theo megrendített. Hiszen tudja, milyen most. Én még emlékeztem rá, mint göndörfürtű ifjúra. Roppant friss és tiszta benyomást keltett. Mindig csinosan és jól öltözött. Kitűnő alakja volt, és jó tartása. Látszott, hogy sokat sportol. Ha jobban meggondolom, jó képű volt, nem az a hatalmas, erős fajta, tudja, hanem kecses volt és hajlékony. Mikor megláttam ezt a hajlott hátú, sápadt, kopasz öreg fiút a szemüvegével, alig akartam hinni a szememnek. Hiszen csak ne ismertem volna olyan régóta. Úgy látszott, örült a találkozásnak, vagy legalábbis érdekli. Nem áradozott, de hát mindig meglehetősen csendesen viselkedett, úgyhogy nem is vártam tőle mást. Csodálkozik, hogy itt találkozunk? Kérdezte. Hát igazán halvány sejtelmem sem volt róla, hogy merre jártak. Mi többé-kevésbé nyomon követtük a maga útjait. Itt-ott még az újságban is olvastunk magáról. Ki kell jönnie valamelyik nap, nézzen körül nálunk. Jó pár éve élünk már ott, és azt hiszem ott is maradunk, míg csak haza nem térünk végleg. Alorlifisben járt azóta? Nem, nem jártam, mondtam. Barátságos kis hely volt. Azt mondják, sokat fejlődött. Soha nem mentem vissza többé. Nem túlságosan kellemes dologra emlékeztet minket, mondta Emeres. Szartvikt. Megkérdeztem, nem innának-e egyet, és szóltunk a bolynak. Gondolom, megfigyelte, hogy Emeres Szartvikt nem veti meg az italt. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy becsíp, vagy ilyesmi, de épp úgy megissza a magas tengahját, mint egy férfi. Önkéntelenül is különös érdeklődéssel figyeltem őket. Tökéletesen boldognak látszottak. Úgy láttam, egyáltalán nem megy rosszul nekik, és később megtudtam, hogy igazán jó módban élnek. Nagyon szép kocsijuk volt, és amikor szabadságra mentek, semmit sem tagadtak meg maguktól. Remekül megértették egymást. Hiszen tudja, milyen nagyszerű dolog két olyan embert látni, akik hosszú évek óta házasok már, de láthatóan jobban élvezik egymás társaságát bárki másénál. Ez a házasság igazán kitűnően sikerült. Mindketten rajongtak Oliveért, s roppant büszkék voltak rá, Theo különösen. Annak ellenére, hogy csak a mostoha lánya? Kérdeztem. Annak ellenére, hogy csak a mostoha lánya? Felelte Gazi. Biztosan eszébe jut, hogy a lány legalább felvehette volna a nevét, de nem. Persze, apunak szólította, számára ő volt az egyetlen apa, nem ismerte a másikat, de a leveleit úgy írta alá, Olive Bronson. Ha már itt tartunk, miféle ember volt Bronson? Bronson? Nagy darab fickó volt, rendkívül szívélyes. Hangosan beszélt, és harsányan nevetett, feszültek az izmai, tudja, s kitűnően sportolt. Hiányzott belőle minden különleges vonás, de egyenes volt, mint egy igazi férfi. Arca és a haja egyaránt vöröslőit. Most, hogy utána gondolok, eszembe jut, életemben nem láttam még embert úgy izzadni, mint őt. tömlött róla a víz, és ha teniszezett, mindig vitt magával törülköző tapájára. Nem hangzik valami vonzóan. Jó képű fickó volt, mindig jó kondícióban. Erre sokat adott. Nemigen lehetett társalogni vele, legfeljebb gumiról és sportról, hisz érti, teniszről, golfról meg vadászatról. Nem hiszem, hogy elolvasott volna egy könyvet is egy év alatt. Tipikus angol polgárgyerek volt. Körülbelül 35 éves lehetett, mikor megismertem, de úgy gondolkozott, mint valami 18 éves fiú. Tudja, hány ilyen alak van, aki ha átjön a keletre, mintha megállna a fejlődésben. Valóban tudtam, az utazó számára egyik legzavaróbb dolog, amikor összetalálkozik testes, kopasz, középkorú úri emberekkel, akik úgy beszélnek és cselekszenek, mint az iskolás fiúk. Az ember hajlamos azt képzelni, hogy amióta először átszelték a Suezi csatornát, egyetlen gondolat sem fordult meg a fejükben. Bár megnősülnek, gyermekeik lesznek, és talán hatalmas vállalatot irányítanak, életszemléletük továbbra is egy érettségiző kamaszé. De Bronson nem volt ostoba, folytatta Gazé. Mindent tudott a munkakörén belül a tolzéig. Övé volt a legjobban vezetett birtok az egész országban. Tudott bánni a munkásaival is. Átkozottul rendes fiú volt, ha kicsit idegeire is ment az embernek, kénytelen kelletlen kedvelte. Bőkezűen bánt a pénzzel, és mindig szívesen kisegített bárkit. Történetesen így bukkant fel Sartwicht is. Jól éltek Bronsonék? Ó, igen, azt hiszem, sőt biztos vagyok benne. A férfi előzékeny volt, az asszony pedig csinos, vidám és nagyon őszinte, hiszen tudja. Pokolian szórakoztató tud lenni, ha akar, még most is, de a tréfáiban rendszerint ott lappan valami fullánk. Amikor feleségül ment Bronsonhoz, és fiatalasszony volt, akkor csak tréfálkozott. Jókedvű volt, és szerette jól érezni magát. Fikarcnyit sem törődött vele soha, hogy mit beszél, de ez illett hozzá, ha érti, mire gondolok. Olyan nyílt, őszinte és gondtalan volt, az ember nem bánta, akármit is mondott. Nagyon boldognak látszottak. A birtokuk, vagy 5 mérföldre esett Talorlipistől, 2 kerekű kocsijukkal majdnem minden este felé, úgy 5 óra körül, behajtattak. Persze, egészen kicsi közösség volt ez, többségében férfiak, talán 6 asszony volt ott összesen. Bronsonék úgy jöttek, mint holmi égi adomány. Felvillanyoztak mindenkit abban a kis klubban. Gyakran gondolok vissza ezekre a mulatságokra, és nem tudom, éreztem-e valaha is jobban magamat, mint amikor ott állomásoztam. 20 évvel ezelőtt az Alorlipisi klub úgy pezsgett az élettől 6:30 között, hogy nem találta volna párját a dentől Yokohamáig. Egyszerre meres, Bronson azt mondta, egy barátjukat várják hosszabb időre. Néhány nap múlva magukkal hozták Sartwichtot. Kiderült, régi barátja Bronsonnak, együtt jártak iskolába Marlboroughban, vagy valami ilyesféle helyen. Ugyanazon a hajón jöttek át annak idején keletre. A gumi ára esett, és rengetegen elveszítették a munkájukat. Közöttük Sartwicht is, majdnem egész évben munkanélkül tengődött, és nem volt semmi tartaléka. Akkoriban az ültetvényesek még rosszabbul fizettek, mint manapság, s az embernek nagyon szerencsésnek kellett lennie, ha félre tudott tenni valamit szűkösebb napokra. Sartwicht elment Szingapurba. Mindenki oda megy, amikor jön a gazdasági válság, hiszen tudja. Akkor szörnyű volt, én láttam, ismertem ültetvényeseket, akik az utcán aludtak, mert még éjszakai szállásra sem futotta a pénzükből. Ismertem olyanokat, akik megállították az idegeneket az Európa előtt, és koldultak 1 dollárért, hogy ennivalót vehessenek. Azt hiszem, Sartwicht számára nagyon rohadt idő volt az. Végül írt Bronsonnak, hogy nem tudna-e segíteni rajta. Bronson azt válaszolta, jöjjön és maradjon nála, míg jobbra fordulnak a dolgok. Végtére is ingyen szállást és ellátást ajánlott. Sartwicht kapott az alkalmon, de Bronsonnak még pénzt is kellett küldenie, hogy a vasúti jegyét megvehesse. Mikor Sartwicht megérkezett Talorlipisbe, 10 cent sem csörgött a zsebében. Bronsonnak volt egy kis magánvagyona, évi 2-3 ezer, azt hiszem. Bár csökkentették a fizetését, nem veszítette el munkáját, úgyhogy jobb helyzetben volt, mint az ültetvényesek általában. Amikor Sartwicht megérkezett, emeres. Bronson azt mondta neki, érezze otthon magát, és maradjon, amíg csak kedve tartja. Ez valóban kedves volt tőle, nem? Jegyeztem meg. De igen, Gazé ismét rágyújtott egy szivarra, és megtöltötte poharát. Csend volt, s eltekintve attól, hogy a gekkók időnként csettendgettek, roppant nyugalom uralkodott. Úgy tűnt, egyedül vagyunk a trópusi éjszakában, ég tudja, milyen messze minden emberi településtől. Gazé oly sokáig hallgatott, végül kénytelen voltam mondani valamit. Miféle ember volt Sartwicht annak idején? Kérdeztem. Persze fiatalabb, s mint ahogy említette, elég jó képű is. De milyen volt belsőleg? Nos, hogy az igazat megvalljam, nem sokat törődtem vele. Kellemes, szerény fiú volt. Most már nagyon csendes, gondolom, maga is észrevette, de hát annak idején sem pezsgett túlságosan. Viszont a légynek sem vétett. Szeretett olvasni, és eléggé jól zongorázott. Soha sem zavarta az embert, soha nem volt útjában senkinek, de nem is igen törődtek vele. Jól táncolt, és az asszonyok ennek igazán örültek. Elég tisztességesen biliárdozott, és jól is teniszezett. Igen, természetesen illeszkedett közénk. Nem mondhatnám, hogy különösebben népszerű volt valaha is, de mindenki kedvelte. Persze, sajnáltuk is, az ember már így van egy leégett alakkal, de nem segíthettünk rajta, így hát szívesen láttuk, azután pedig még arról is megfeledkeztünk, hogy nem tartozott mindig közénk. Minden este eljött Bronsonékkal. Megfizette az italát, mint bárki más, gondolom, Bronson adott kölcsön egy kis pénzt a kész kiadásaira. Mindig nagyon udvariasan viselkedett. Meglehetősen bizonytalan vagyok vele kapcsolatban, mert tulajdonképpen nem tett rám különösebb hatást. A keleten annyi emberrel találkozunk, ső éppen olyannak tűnt, mint bárki más. Mindent megtett azért, hogy munkát találjon, de nem volt szerencséje. Tény az, hogy megszűnt minden munkaalkalom, és Czartwicht, néha úgy látszott, eléggé letörte miatt. Több mint egy éve élt Bronsonéknál. Emlékszem, egyszer azt mondta nekem, végtére is nem maradhatok náluk mindörökre. Rendkívül kedvesek hozzám, de mindennek van határa. Azt hiszem, Bronsonék igazán örülnek, hogy náluk lakik, mondtam. Egy gumiültetvényen nem túlságosan szórakoztató az élet. Ami pedig az ételt, italt illeti, igazán édes keveset számít, hogy maga ott van-e vagy sem. Gazé megint abba hagyta, s habozva nézett rám. Mi a baj? Kérdeztem. Attól tartok, nem jól mesélem el ezt a históriát? Mondta, úgy tűnik, folyton elkalandozom. Rendőrtiszt vagyok, és nem valami átkozott regényíró, és csak úgy mesélem el a dolgokat, ahogyan én láttam annak idején. Szerintem minden részlet lényeges, és azt hiszem, az is fontos, hogy magunk elé tudjuk képzelni, miféle emberek is voltak. Természetesen, csak folytassa. Emlékszem, egyszer az egyik asszony, azt hiszem, a doktor felesége, megkérdezte Emeres. Bronsont, nem fárasztja-e néha, hogy idegen lakik a házban? Tudja, ilyenfajta helyeken, mint Talorrif is, nem igen akad miről beszélgetni, és ha az ember nem pletykálna a szomszédairól, nem is tudna társalogni egyáltalán. Ó, nem, felelte Emeres. Bronson, Theo nem okoz semmi alkalmatlanságot. Férjéhez fordult, aki ott ült, és éppen arcát törölgette. Örülünk, hogy nálunk lakik, igaz? Rendes fiú, mondta Bronson. Mit csinál egész nap? Ó, nem is tudom, mondta Emeres. Bronson, néha végigjárja a birtokot reggével. Olykor vadászik, meg velem beszélget. Mindig szívesen segít bármiben, mondta Bronson. Valamelyik nap, amikor felszökött a lázam, átvette a munkámat, én pedig csak feküdtem az ágyban és szórakoztam. Bronsonéknak volt gyerekük? Kérdeztem. Nem, felelte Gazé. Nem is tudom, miért nem, pedig igazán megengedhették volna maguknak. Gazé hátradőlt székében, levette szemüvegét, és megtörölgette. Igen erős szemüvege volt. Förtelmesen eltorzította a szemét. Anélkül nem is festett olyan csúnyán. A gekkók a mennyezeten kurjongattak különös, emberi hangjukon. Úgy hangzott, mint valami idióta gyerek gágogása. Bronsont megölték, mondta hirtelen Gazé. Megölték, igen, meggyilkolták. Sohasem felejtem el azt az éjszakát. Teniszeztünk, Emeres, Bronson s a doktor felesége, Theo Czartwicht meg én. Utána bridgeztünk. Czartwicht nem volt formában, s amikor leültünk a bridge asztalhoz, Emeres, Bronson odaszólt neki. Na, Theo, ha ugyanolyan pocsékul fog játszani, mint ahogyan teniszezett, elveszítjük még az ingünket is. Éppen akkor tettük le a poharunkat, mégis hívta a bojt, s újabb italt rendelt. Hajtsa fel, mondta Czartwichtnak, és ne licitáljon, csak ha vannak nagy adói, és még egy biztos ütése is. Bronson nem került elő, bekerékpározott kabulongba pénzért, hogy kifizesse a kulikbérét. Úgy volt, hogy lejön a klubba, mihely hazaér. A Bronson birtok közelebb esett Talorrifishez, mint kabulonghoz, de ez utóbbi kereskedelmi szempontból jelentősebb, s Bronson az ottani bankba járt. Reggie majd beszállhat, ha előkerül, mondta Emeres. Bronson, milyen soká jön, mondta a doktor felesége. Igen, azt mondta, nem fog idejében visszaérni a teniszhez, de egy robberre bejön. Gyanakszom, ahelyett, hogy egyenesen hazajönne, betért a kabulongi klubba, és felhajtott néhány pohárral a gazember. Na hát, ő jó néhányal felhajthat, és még be se csíp, nevettem. Tudja, kezd hízni, vigyáznia kell magára. Csak ültünk a kártyaszobában, s hallhattuk, amint az emberek beszélgetnek és nevetgélnek a biliárdteremben. Majd szétvetette őket a jókedv. Karácsony felé járt az idő, s valamennyien elengedtük magunkat egy kisé. Karácsony napján táncmulatságot is akartak rendezni. Később eszembe jutott, hogy amikor leültünk, a doktor felesége megkérdezte Emeres. Bronsontól, nem fáradt-e, csöppet sem? Válaszolta, miért lennék? Nem tudtam elképzelni, miért virult el. Attól féltem, túlságosan kimerítette a tenisz, mondta a doktor felesége. Ó, dehogy! Vágta rá egy kissé túl hirtelen Emeres. Bronson, mintha nem akarna belemerülni a témába, gondoltam. Nem értettem, miről van szó, és tulajdonképpen csak később jutott eszembe az egész. Lejátszottunk 3 vagy 4 Robert, és Bronson még mindig nem került elő. Vajon mi történt vele, mondta a felesége. El sem tudom képzelni, miért késik ennyire. Sartwicht mindig csendes volt, de ezen az estén alig nyitotta ki a száját. Gondoltam, fáradt, és megkérdeztem, mit csinált. Nem sokat, felelte, ebéd után kimentem galambot lőni. Szerencsével járt. Kérdeztem, ó, alig 50 kaptam puska végre. Roppant félénkek voltak, azután azt mondta, ha reggel későn ért haza, fogadok, azt gondolta magában, nem érdemes bejönnie. Valószínűleg megfürdött, és mire hazaérünk, alva találjuk majd a karosszékében. Jó ideig eltart, míg visszakarikázik Kabulongból, mondta a doktor felesége. Nem az országúton jön, magyarázta Emeres. Bronson, átvág az ösvényen, a dzsungelen keresztül. Át tud vergődni kerékpárral? Kérdeztem, ó, igen, kitűnő az ösvény. Jó néhány mérföldet megtakarít vele. Éppen egy új robberbe kezdtünk, mikor bejött a boly, azt mondta, egy rendőrőrmester van odakint, velem akar beszélni. Mit akar? Kérdeztem, a boly azt mondta, nem tudja, 2 kuli is van vele. A fene hegye meg, mondtam, elküldöm a pokolba, ha rájövök, hogy valami ostobaságért háborgatnak. Azt mondtam a bolynak, mindjárt megyek, és végigjátszottam a játszmát. Azután felálltam, nem tart 1 percig sem, mondtam, osztana helyettem, kértem Sartwichtot. Kimentem, s a lépcsőn ott találtam a rám várakozó őrmestert 2 malájjal, megkérdeztem, mi az ördögöt akar. Képzelheti megdöbbenésemet, mikor közölte velem, a malájok azzal mentek be az őrszobára, hogy egy fehér ember fekszik holtan az ösvényen, mely a dzsungelen át Kabulong felé vezet. Azonnal Bronson jutott eszembe. Holtan? Kiáltottam. Igen, lelőtték. A fején találták el. Vörös hajú fehér ember. Tehát jól sejtettem, valóban reggel Bronson volt az, és valóban, egyikük megnevezte az ültetvényét, s azt mondta, felismerte, hogy odavaló. Szörnyen megrázott, a kártyaszobában pedig Emeres. Bronson türelmetlenül várta, rendezzem el a kártyáimat, és licitáljak már. 1 percig igazán nem tudtam, mit évő legyek. Rettenetesen ideges lettem. Iszonyú dolog egy ilyen váratlan és borzalmas csapást mérni az asszonyra, egyetlen előkészítő szó nélkül. De úgy éreztem, teljességgel képtelen vagyok bármit is kitalálni, amivel enyhíthetném. Azt mondtam az őrmesternek és a kuliknak, hogy várjanak, és visszamentem a klubba. Megpróbáltam összeszedni magamat. Amint beléptem a kártyaszobába, Emeres. Bronson megszólalt. Borzasztó sokáig elmaradt. Akkor megpillantotta az arcomat. Valami baj van, észrevettem, ökölbe szorul a keze, és elsápad. Az ember azt gondolhatta volna, rossz előérzete volt. Szörnyű dolog történt. Mondtam. Torkom annyira összeszorult, hogy rekettnek és ijesztőnek éreztem tulajdonhangomat. Baleset történt. A férje megsebesült. Nem síkoltott éppen, de hangos zihálása kellemetlenül emlékeztetett arra, amikor ketté hasítanak egy sejem darabot. Megsebesült. Felugrott, szeme kidüllett. Sartwichtra merett. A hatás kísérteties volt. A férfi hátra hanyatlott székében, és holt sápadtra vált. Sajnos, nagyon súlyos. Tettem hozzá. Tudtam, meg kell mondanom az igazat, és meg is mondom majd, de nem tudtam rászánni magamat, hogy ajtóstul rohanjak a házba. Eszméletén, ajka úgy remegett, alig tudta megformálni a szavakat. Eszméletén van, 1 percig nem feleltem, csak néztem rá. Sokért nem adtam volna, ha nem kell megszólalnom. Nem, sajnos nincsen, Emeres, Bronson úgy merett rám, mintha belém akarna látni. Meghalt. Úgy éreztem, az egyetlen helyes dolog megmondani az igazat, és véget vetni az egésznek. Igen, már halott volt, amikor megtalálták. Emeres, Bronson székébe omlott, és könnyekben tört ki. Ó, Istenem! Suttogta. Ó, Istenem! A doktor felesége odament hozzá és átölelte. Emeres, Bronson arcát tenyerébe rejtve ide-oda ingatta magát, és hisztérikusan zokogott. Sartwicht egészen csendesen ült, hamuszínű arccal, nyitott szájjal, s az asszonyra bámult. Az ember azt gondolhatta volna, kővé vált. Ó, drágám, drágám! Mondta a doktor felesége. Próbálja meg összeszedni magát. Azután hozzám fordult. hozzon egy pohár vizet, és keresse meg Harryt. Harry a férje volt, éppen biliárdozott. Átmentem és elmondtam neki, mi történt. A fenébe a vízzel, mondta. Emeres, Bronsonnak egy jó adag szódás brandire van szüksége. Be is vittük neki, s beleerőltettük, és indulatának hevessége lassanként alább hagyott. Néhány perc múlva a doktor felesége rá tudta venni, hogy kimenjen vele a mosdóba, és megmossa az arcát. Azon kezdtem gondolkozni, mit kellene tennünk. Azt láttam, Sartwick-tal nem sokra megyünk. Teljesen összecsuklott. Meg tudtam érteni, szörnyen megrázta a dolog, hisz végül is Bronson a legjobb barátja volt, és mindent neki köszönhetett. Úgy nézem, magának is jót tenne egy kis brandi, öregem, mondtam neki. Erőt vett magán. Tudja, engem is megrázott, mondta. Én ennem, abba hagyta, mintha gondolatai elkalandoznának. Még mindig ijesztően sápadt volt. Elővett egy csomag cigarettát, meggyújtott egy gyufát, de keze annyira remegett, alig tudta tartani. Igen, iszom egy brandité. Boly, kiáltottam. Azután Sartwickhoz mondja, elég jól érzi magát ahhoz, hogy hazavigye Emeres Bronsont. Ó, hogy ne, felelte. Akkor jó, a doktor meg én oda megyünk a kulikkal és néhány rendőrrel, ahol a holttest fekszik. Hazavisszük a bungalóba? Kérdezte Sartwick. Azt hiszem, jobb lenne, ha egyenesen a halottas házba vinnék, mondta a doktor, még mielőtt felelhettem volna. Fel kell majd boncolnom, amikor Emeres Bronson visszatért, már annyira megnyugodott, hogy ámulatba ejtett. Közöltem vele indítványomat. A doktor felesége jó lelkű asszony volt, felajánlotta, hogy vele tart, s a bungalóban tölti az éjszakát, de Emeres Bronson hallani sem akart erről. Azt mondta, tökéletesen jól érzi magát, s amikor a doktor felesége továbbra is kitartott. Tudja, némelyik ember mennyire hajlamos arra, hogy ráerőszakolja jóságát a bajban levőkre, Emeres Bronson szinte vadul fordult feléje. Nem, egyedül akarok maradni, mondta. Csak az kell, semmi más. Azután meg ott lesz Theo is. Felszálltak a kocsira. Theo megragadta a gyeplőt, és elhajtottak. Utánuk elindultunk mi is, a doktor meg én. Az őrmester és a két kuli pedig minket követett. A szolgámat elküldtem az őrszobára azzal az utasítással, küldjenek ki két embert oda, ahol a holttest fekszik. Nem sokára elhaladtunk Emeres Bronson és Sartwick mellett. Minden rendben. Kiáltottam, igen, felelte Sartwick. Egy darabig a doktor meg én egyetlen szó nélkül kocsisztunk. Mindketten mélyen megrendültünk. Nekem gondot is okozott a dolog. Bárhogyan is, de meg kell találnom a gyilkosokat, s tudtam előre, nem lesz könnyű eset. Úgy gondolja, rablógyilkosság volt? Kérdezte, végül a doktor. Alig ha nem olvashatott a gondolataimban. Azt hiszem, semmi kétsége felől, feleltem. Tudták, hogy bement a pénzért Kabulongba, s lestek rá, mikor hazafelé tartott. Persze, nem lett volna szabad egyedül átvágnia a dzsungelen, amikor mindenki tudta, hogy jó csomó pénzt visz magával. Évek óta vitte már, mondta a doktor. Nem is ő az egyetlen. Tudom, az a kérdés, hogyan tudjuk elkapni a fickókat, akik elkövették. Nem gondolja, hogy a két kulinak, akik állítólag megtalálták, köze lehet a dologhoz? Nem. Nem lett volna merszük hozzá. Azt hiszem, kínaiaktól kitelt volna, de nem tudom elképzelni, hogy malájok képesek ilyesmire. Túlságosan ijedősek ehhez. Persze, azért rajtuk tartjuk a szemünket. Hamarosan meglátjuk, nem szórják-e a pénzt. Szörnyű lehet Emeres Bronsonnak, mondta a doktor. Elég rosszul jött volna bármikor, de éppen most, hogy gyereket vár, nem is tudtam, szakítottam félbe. Nem, bizonyos okoknál fogva titokban akarta tartani. Úgy éreztem, eléggé furcsán viselkedik ezzel kapcsolatban. Akkor eszembe jutott az a párbeszéd Emeres Bronson és a doktor felesége között. Megértettem, a jó asszony miért aggódott annyira, nehogy Emeres Bronson túlságosan kifárassza magát. Különös, hogy most lesz gyereke, amikor már hosszú évek óta férjnél van. Megtörténik, tudja, ő maga is meglepődött. Mikor felkeresett, és én közöltem vele, mi a helyzet, elájult, majd sírni kezdett. Pedig azt hittem, madarat lehet majd fogadni vele örömében. Azt mondta, Bronson nem szereti a gyereket, és nagyon fogja bosszantani a dolog. Megígértette velem, nem szólok semmit a dologról, míg alkalma nem lesz fokozatosan beadni neki. Elgondolkoztam egy percig. Olyan élénk, derék fickó volt, az ember inkább azt várta volna tőle, pokolian vágyik gyerek után. Soha sem lehet tudni, némelyik ember annyira önző, nem kívánja, mert nyűgöt jelentene. Vajon hogyan fogadta, mikor az asszony közölte vele? Csöppet sem lelkesedett? Azt sem tudom, megmondta-e valaha is. Bár sokáig már nem igen hallogathatta. Ha nem tévedek, körülbelül 5 hónap múlva fog szülni. Szegény ördög, mondtam. Tudja, én inkább azt hiszem, boldog lett volna, ha megtudja. Csendben tettük meg az út hátra levő részét. Végül elértünk arra a pontra, ahol az ösvény eltért az országúttól Kavulong felé. Itt megálltunk. Néhány pillanat múlva felért az én kocsim is a rendőrőrmesterrel és a két malájjal. Levettük a kocsi lámpákat, hogy legyen világításunk. Ott hagytam a doktor szolgáját, őrizze a pónikat, és megmondtam neki, ha a rendőrök megérkeznek, jöjjenek utánunk az ösvényen, míg utolérnek. A két kuli előre ment a lámpákkal, mi utánuk. A csapás eléggé szélesen húzódott ahhoz, hogy egy kocsi elférjen rajta. Mielőtt megépítették az országutat, ez volt a főút Kavulong és Alorrifis között. Az ember szilárdnak érezte lába alatt, jó járás esett rajta. Itt-ott homok borította, néhány helyen teljesen tisztán ki lehetett venni egy biciklikerék nyomát. Bronson hagyta ezt a nyomot Kavulongba menet. Vagy 20 percig mentünk libasorban, mikor a kulik hirtelen felkiáltottak és megtorpantak. Oly váratlanul ötlött szemükbe a látvány, hogy bár számítottak rá, mégis megrémültek. Az út közepén ott feküdt Bronson, a kulik lámpáinak halvány fényében. Átesett a kerékpárján, idomtalan tömegként, keresztben feküdt rajta. Túlságosan megrázott, nem tudtam megszólalni, alig ha nem a doktor is így volt vele. De ebben a csendben a dzsungel zsongása szinte süketített. Azok az átkozott kabócák és kecskebékák olyan zenevonát csaptak, ami még a holtakat is felébresztené. A dzsungel éjszakai neszei még rendes körülmények között is hátborzongatóak. Az ember úgy érzi, ebben az időben tökéletes csendnek kellene lennie. Rossz érzést kelt az a nem szűnő, láthatatlan zsongás, és borzolja az idegeket. Bekeríti és körülzárja az embert. És akkor, higgye meg, rettenetes volt. Az a szegény fiú ott feküdt holtan, s körülötte a nyugtalan dzsungel folytatta tovább a maga közömbös és kegyetlen életét. Arcra borulva feküdt. Az őrmester és a kulik rám néztek, mint egy parancsra várva. Fiatal ember voltam még akkor, és meg kell vallanom, egy kicsit begyulladtam. Bár az arcát nem láthattam, biztosan tudtam. Bronson az. Mégis úgy éreztem, meg kell fordítanom a holttestet, a bizonyosság kedvéért. Azt hiszem, valamennyiünknek megvan a maga érzékeny pontja. Én, tudja, mindig szörnyen iszonyodtam megérinteni egy holttestet. Elég gyakran meg kellett már tennem, de még most is majdnem rosszul leszek tőle. Igen, Bronson az, mondtam, a doktor lehajolt. Egek, micsoda szerencse, hogy eljött velem, és megfordította a fejét. Az őrmester rávilágított lámpájával a merev arcra. Uramisten, szétlőtték a fél fejét. Kiáltottam. Igen, a doktor felegyenesedett, s kezét egy fa leveleibe törölte. Biztosan meghalt. Kérdeztem. Ó, igen, azonnal beállt a halál. Akár kilőtte is le, egészen kis távolságról kellett tüzelnie. Mit gondol, mióta halott? Nem tudom. Jó néhány órája már, 5 óra felé érhetett ide, azt hiszem, ha 6-ra várták a klubba egy robberre. Semmiféle jele bármiféle tusakodásnak, mondta a doktor. Nem, nem is lehetett. Kerékpározás közben lőtték le. Elnéztem a holttestet egy darabig. Önkéntelenül arra kellett gondolnom, hogy Bronson nem régen még zajosan és harsogva, szinte túlcsordult az életerőtől. Ugye nem felejtette el, nála volt a kulikbére, mondta a doktor. Nem. Jobb is lesz, ha átkutatjuk. Fordítsuk meg. Várjon egy percig. Vessünk először egy pillantást a földre. Fogtam a lámpát, és amilyen gondosan csak tudtam, szemügyre vettem mindent magam körül. Ahol Bronson lezuhant, a homokos utat összetaposták, túrták. Látni lehetett a mi lábnyomainkat és a kulikét, akik megtalálták. 2-3 lépést mentem, s megpillantottam a biciklikerekek éles nyomát. Bronson egyenesen és biztosan karikázott. Követtem addig a pontig, ahol leesett. Egy kevéssel azelőtt megláttam nehéz cipője nyomát nagyon világosan a kerékvágás mindkét oldalán. Ott nyilvánvalóan megállt, s a földre tette lábát, azután újra elindult. Majd erősen ingadozott a kerék, és akkor lezuhant. Hát akkor kutassuk át, mondtam. A doktor és az őrmester megfordították a holttestet, s az egyik kuli odébb vitte a kerékpárt. Hátára fektették Bronsont. Úgy gondoltam, a pénzt részben papírban, részben ezüstben kaphatta. Az ezüstnek egy zsákocskában kellett volna lennie a biciklire erősítve, és egyetlen pillantás meggyőzött róla, hogy nincs ott. A bankjegyeket valószínűleg tárcájába tette. Jó vastag köteg lehetett. Végig tapogattam Bronsont, de sehol semmi. Azután kiforgattam a zsebeit, valamennyi üresen tátongott, kivéve a jobb oldali nadrág zsebét, abban egy kevés apró pénzt találtam. Ugye mindig viselt órát? Kérdezte a doktor. Igen, persze, hogy viselt. Emlékeztem, a láncot kabát hajtókája gombjukán keresztül húzva hordta. Az órát, néhány pecsétnyomót és más apróságokat a szivar zsebében. De az óra és a lánc eltűnt. No, most már semmi kétség, mondtam. Tiszta ügy. Rablógyilkosok támadtak rá, akik tudták, hogy pénzt visz magával. Megölték és kifosztották. Hirtelen eszembe jutottak a lábnyomok. Azt bizonyították, hogy egy pillanatig mozdulatlanul állt. Pontosan láttam, hogyan történt. Egyikük valami ürüggyel megállította. Azután, éppen, amikor újra elindult, egy másik előkúszott mögötte a dzsungelból, s a fejébe eresztett két golyót. Nos, mondtam a doktornak, ha rajtam áll, elkapom ezeket, és közölhetem magával, különös gyönyörűségemre fog szolgálni, ha lógni látom őket. Természetesen tartottunk halott szemlét. Emeres, bronson tanú vallomást tett, de semmi olyant nem mondott, amit ne tudtunk volna már addig is. Bronson 11 óra körül távozott a bungalóból. Úgy volt, Kabulonkban ebédel, sőt és 6 között tér vissza. Kérte a feleségét, ne várjon rá. Azt mondta, éppen csak beteszi a páncélszekrénybe a pénzt, és egyenesen a klubba megy. Ezt Sartrecht is megerősítette. Kettesben ebédeltek Emeres, Bronsonnal, s a férfi, miután elszívott egy cigarettát, fogta puskáját, s kiment galambra vadászni. 5 óra körül tért vissza, talán valamivel előbb. Megfürdött, és átöltözött a teniszhez. Nem messze vadászott attól a helytől, ahol Bronsont megölték, de lövést nem hallott. Ez persze nem jelentett semmit, hiszen ott voltak a kabócák, békák s a dzsungel egyéb neszei. Nagyon közel kellett volna lennie, hogy meghalljon bármit is. Amellett Sartrecht valószínűleg már visszaért a bungalóba, még mielőtt Bronsont meggyilkolták. Lenyomoztuk Bronson napját is. A klubban ebédelt. A pénzt éppen zárás előtt vette fel a bankban. Visszatért a klubba, s még egyet ivott, azután útnak indult kerékpárján. A komppal kelt át a folyón. A révész határozottan emlékezett rá, hogy látta, és egészen biztos volt benne, hogy senki más nem kelt át kerékpárral. Ebből az tűnt ki, a gyilkosok nem követték, hanem valahol meghúzódva lestek rá. Bronson néhány mérföldet a főúton tett meg, azután letért az ösvényre, ami lerövidítette az utat a bungalóhoz. Úgy tűnt, olyan emberek ölték meg, akik ismerték szokásait, s a gyanú természetesen azonnal a birtokán élő kulikra terelődött. Kihallgattuk valamennyit, rendkívül gondosan, de egy fikarcnyi bizonyítékot sem találtunk arra nézve, hogy bármelyiküknek is köze lett volna a bűntényhez. Legtöbbjük megfelelőképpen számot tudott adni cselekedeteiről. Akik pedig nem tudtak, különböző okoknál fogva nem jöttek számításba. Alorlipisben volt néhány sötét alak a kínaiak között, utánuk néztem. Voltak éppen nem hittem ugyan, hogy kínaiak tették. Úgy éreztem, kínaiak inkább revolvert használtak volna, nem pedig vadászpuskát. Minden esetre ott sem találtam semmit, így azután $1000 jutalmat ígértünk annak, aki a gyilkos nyomára vezet. Úgy gondoltam, jó néhány embert vonz, hogy a közszolgálatára lehet, s egyúttal csinos summa is ütné a markát. De azt is tudtam, a besúgó nem akar semmit kockáztatni. Csak akkor mondaná el, ha tud valamit, hogyha biztonságban tehetné, s ezért igyekeztem türelemmel lenni. A jutalom felcsigázta rendőreim érdeklődését. Tudtam, minden eszközt felhasználnak, amit csak tudnak, hogy bíróság elé állítsák a gyilkosokat. Ilyen esetben ők többet tehettek, mint én, de különösképpen nem történt semmi. A jutalom, úgy látszik, senkit sem vitt kísértésbe. Egy kicsit távolabbra vetettem ki hálómat. Az országút mentén feküdt 2-3 tábor, s meg akartam tudni, nem találhatom-e ott meg a gyilkosokat. Beszéltem a munkavezetőkkel, de nem tudtak segíteni. Nem, mintha eltitkoltak volna valamit. Biztosan tudtam, nincs mit mondjanak. Beszéltem a közismert gazfickókkal is, de a világon semmi közük nem volt a gyilkossághoz. Árnyéka sem volt ott semmiféle nyomnak. Hát jó, fiaim, mondtam magamban, amint visszahajtottam a Lorlipis felé. Ráérünk. Előbb-utóbb úgy is nyakatokra kerül a kötél, a gazemberek tekintélyes összeget vágtak zsebre, de mi haszna a pénznek, ha nem költheti el az ember. Úgy éreztem, eléggé ismerem a benszülött alkatot ahhoz, hogy biztos lehetek benne. Állandó a kísértés, ha pénzük van. A malájtékozló fajta és szerencsejátékos, a kínai is az. Előbb-utóbb valaki szórni kezdi a pénzét, s akkor én tudni akarom majd, honnan való. Néhány jól irányzott kérdéssel, úgy gondoltam, egy kis istenfélelmet csöpögtethetek a fickóba. Azután már, ha értem a dolgomat, nem lesz nehéz töredelmes beismerésre bírni. Egyetlen dolgot lehetett most tenni, ülni és várni, míg elül az üldözés zaja, és a gyilkosok azt gondolják, feledésbe merült az egész. A vágy, hogy eltöltsék az ebből szerzett dollárokat, egyre tűrhetetlenebbé válik, míg végül képtelenség ellenállni tovább. Végeznem kell egyéb dolgaimat, de mindig éber maradok, gondoltam, és egyszer, előbb, vagy utóbb, eljön majd az én időm. Sartrecht levitte Emeres, Bronson Szingapúrba. A társaság, ahol Bronson dolgozott, Megkérdezte Cartwrightot, nem akar-e belépni Bronson helyére. De Cartwright igazán érthető módon azt válaszolta, nincs ínyére a dolog, így azután felvettek valaki mást, s azt mondták, megkaphatja Bronson utódjának megüresedett állását. Annak a birtoknak a vezetését, ahol most is van. Azonnal vállalta, ezután 4 hónappal Szingapúrban megszületett Olive. Néhány hónap múlva, Bronson még csak 1 éve halt meg, Cartwright és Emeres. Bronson összeházasodtak. Meglepődtem, de mikor újra átgondoltam, hiába, meg kellett vallanom, igazán természetes dolog volt. A csapás után Emeres. Bronson teljesen Cartwrightra bízta magát. Minden dolgát a férfi intézte. Az asszony bizonyára magányos volt, s még inkább tanácstalan, és merem állítani, hálásan fogadta a férfi kedvességét. Cartwright derekasan viselkedett, s igazán el tudom képzelni, mennyire sajnálta az asszonyt. Szörnyű helyzet ez egy nő számára, nem volt hova mennie, s mindaz, amin együtt mentek keresztül, erős kapocs lehetett kettőjük között. Minden okuk megvolt rá, hogy összeházasodjanak, és valószínűleg ez látszott a legjobb megoldásnak mindkettőjük számára. Úgy tűnt, Bronson gyilkosai soha nem kerülnek hurokra. Elképzelésem nem vált be, a körzetben senki sem költött többet, mint amennyiről el is tudott számolni. Ha a kincset valaki a padlója alatt ásta el, ember fölötti önuralmat tanúsított. Eltelt 1 év, s a dolog szemmel láthatólag feledésbe merült. Lehetette bárki annyira óvatos, hogy ilyen hosszú idő múltán el ne verjen egy kis pénzt? Képtelenség. Már-már azt hittem, Bronsont kínai csavargók ölték meg, azután megszöktek. Talán Szingapúrba. Ott kisebb a valószínűség, hogy elkapják őket. Végül is feladtam. Ha jobban meggondoljuk, rendszerint a rablógyilkosság az a bűncselekmény, ahol legkisebb az esély a bűnös kézre kerítésére. Mert semmi nincs, ami megerősítené a gyanút, s ha elkapják is a bűnöst, legfeljebb tulajdongondatlansága miatt. Abban különbözik a szenvedélytől, vagy bosszúból elkövetett bűncselekményektől, hogy az ember ott rájöhet, kinek volt indítéka arra, hogy eltegye láb alól az áldozatot. Semmi haszna nyavajogni a kudarcokon, össze kellett szednem minden józan eszemet, hogy képes legyek kiverni fejemből az egészet. Senki sem kedveli a vereséget, de én vereséget szenvedtem, s olyan jó képet kellett hozzávágnom, amilyet csak tudtam. S akkor elfogtak egy kínait, amint éppen zálogba akarta tenni szegény Bronson óráját. Említettem, Bronson óráját és láncát elvitték, s természetesen Emeres. Bronson meglehetősen pontos leírást tudott adni a holmikról. Bronson gyártmányú, dupla fedelű zsebóra volt, aranylánccal, rajta 3 vagy 4 pecsétnyomós 1-1 fontos aranypénz. A zálogos ügyes fickó volt. Mikor a kínai bevitte az órát, azonnal felismerte. Valami körüggyel ott tartotta az embert, és rendőrért küldött. Letartóztatták, és azonnal elém hozták. Úgy üdvözöltem, mint a rég nem látott testvért. Életemben nem örültem még úgy találkozásnak. Nem vagyok elfogult a bűnözőkkel szemben. Tudja, inkább sajnálom őket, mert olyan játszmában vesznek részt, ahol az ellenfél tart kezében valamennyi ászt és királyt. De ha elkapok egyet, olyasfajta elégedett izgalmat érzek, mint mikor a bridge-nél kijátszom valami ügyes fortét. Végül, úgy látszott, fény derül a titokra. Mert, ha nem is a kínai követte el a dolgot, meglehetősen biztosak voltunk benne, hogy rajta keresztül a gyilkosok nyomára bukkanunk. Ránéztem a fickóra. Felszólítottam, adjon számot róla, hogyan jutott az órához. Azt felelte, egy ismeretlen embertől vette. Ez nagyon átlátszó mese volt. Röviden vázoltam a helyzetet, és közöltem vele, vádat emelhetünk ellene gyilkosságért. Meg akartam ijeszteni, s ez sikerült is. Ezek után közölte, hogy találta az órát. Találtad? Kérdeztem. Na hát, és hol találtad? Felelete megdöbbentett. Azt mondta, a dzsungelben találta. Megkérdeztem, mit gondol, valószínű-e, hogy a dzsungelben órák hevernek elszórva. Akkor elmondta, a kabulongból a Lorrifis bevezető ösvényen jött. Bement a dzsungelbe, és megpillantott valami csillogó holmit. Az óra volt. Furcsa. Miért mondaná, hogy éppen ott találta az órát? Vagy igaz, vagy rendkívüli ravasság. Megkérdeztem, hol a lánc és a pecsétnyomók. Azonnal előadta őket. Pánikba esett, elsápadt és remegett. X-lábú kis fickó volt, és ostoba lettem volna, ha nem látom, hogy nem a gyilkost kaptam el. De rémülete azt sugalta, tud valamit. Megkérdeztem, mikor találta az órát. Tegnap. Mondta. Azt kérdeztem tőle, mi dolga volt a kabulongból a Lorrifis bevezető ösvényen. Azt felelte, Szingapúrban dolgozott, és kabulongba igyekezett, mert apja megbetegedett, s neki a Lorrifisben kellett munkát vállalnia. Apja barátjánál, egy ácsnál kapott munkát. Megadta szingapúri munkaadójának nevét is, aki a Lorrifisben felfogadta. Minden, amit mondott, valószínűnek hangzott, oly könnyen lehetett bizonyítani, hogy alig ha volt csalás. Persze, eszembe jutott, ha úgy találta az órát, amint állította, több mint egy évig a dzsungelben kellett hevernie. Nemigen lehetett jó állapotban. Megpróbáltam kinyitni, de nem sikerült. Az zálogos bejött az őrszobára, a másik szobában várakozott. Szerencsére értett egy kicsit az órákhoz. Behívattam, s megkértem, nézze meg az órát. Amikor kinyitotta, füttyentett. A szerkezeten vastagon állt a rozsda. Óra nem jó, mondta fejét rázva. Ő nem megy többet. Megkérdeztem, mitől került ilyen állapotba. Anélkül, hogy bármit is kérdezett volna, közölte, hogy bizonyára jó ideig nedves helyen volt. Az erkölcsi hatás kedvéért a foglyot egy cellába csukattam és elküldtem a munkaadójáért. Sürgönyöztem Kabulokba és Szingapurba is. Míg várakoztam, megpróbáljam kiokoskodni a dologban. Hajlottam rá, hogy elhiggyem a kínai történetét. Csak annyi bűne volt, s azért félt, mert talált valamit, és megpróbálta eladni. Még tökéletesen ártatlan személyek is idegesek lesznek, ha rendőrkézre kerülnek. Nem tudom, mi lehet egy rendőrben, de az emberek sohasem érzik magukat fesztelenül a társaságában. Ha a fickó valóban ott találta az órát, ahol elmondta, akkor valakinek el kellett dobnia. Hát bizony ez furcsa. Még, ha a gyilkosok azt gondolták is, veszélyes dolog megtartani egy órát, az ember inkább azt várta volna, beolvasztják az aranytokot. Ezt bármelyikben szülött könnyen megteheti. A lánc pedig olyan közönséges fajta, nemigen gondolhatták, hogy nyomra vezet. Az ország valamennyi ékszerüzletében akad ilyen lánc. Persze, az is lehetséges, hogy beugrottak a dzsungelbe, és siettükben leejtették az órát, visszamenni és megkeresni pedig féltek. Nem tartottam valószínűnek. A malájok szárongjukba szokták rejteni holmiaikat, a kínaiaknak van zsebakabátjukon. Amellett, abban a pillanatban, amikor beértek a dzsungelbe, tudták, nem kell sietniük. Valószínűleg megálltak, és azon nyomban megosztoztak a lopott holmin. Néhány perc múlva megérkezett az őrszobára az az ember, akiért küldtem. Megerősítette a fogoly állítását, és egy óra múlva megkaptam a választ Kabulokból is. A rendőrség beszélt az apával, s az elmondta, fia Alorlip is bement, mert munkát kapott egy gyásznál. Eddig hát úgy látszott, minden igaz volt, amit mondott. Újra behozattam és közöltem vele, el fogom vinni oda, ahol állítása szerint az órát találta. Mutassa meg nekem a pontos helyet. Összebilincseltem egy rendőrrel, bár erre alig ha volt szükség. Szegény ördög remegett a félelemtől, amellett két ember jött velünk. Kihajtottunk oda, ahol az ösvény keresztezi az utat, és azon mentünk tovább. Vagy 5 méterrel a hely előtt, ahol Bronsont megölték, a kínai megállt. Itt, mondta, a dzsungel felé intett, s mi követtük. Behatoltunk úgy 10 méternyire, mikor egy részre mutatott két nagy szikla között. Ott találta az órát. Igazán csak puszta véletlen lehetett, hogy megjegyezte a helyet, s ha valóban ott találta, nagyon valószínűnek látszott, valaki azért tette oda, mert el akarta rejteni. Gazé megállt, és töprengő pillantást vetett rám. Maga mit gondolt volna? Kérdezte, nem is tudom. Feleltem, nos, én megmondom, mire gondoltam. Arra, hogy ha az órát ott találta, a pénz is ott lehet. Úgy tűnt, érdemes körülnézni egy kicsit. Persze, megkeresni valamit a dzsungelben olyan, mint egy tűt keresni a szénakazalban. Sziszifuszi munka. Ezen nem segíthettem. Szabadon bocsátottam a kínait. Minden segítségre szükségem volt, őt is munkába állítottam. 3 emberemet is elindítottam, azután nekiálltam magam is. Láncot alkottunk, 5 voltunk, sátfésültük a környéket. 50 méternyi területen, annak a helynek mindkét oldalán, ahol Bronsont megölték, s, vagy 100 méternyire befelé, lépésről lépésre végig cserkésztük a földet. Turkáltunk a száraz levelek között, benéztünk a bokrokba, bepillantottunk a szikladarabok alá és a faodúkba. Tudtam, ostobaság, amit csinálunk, mert az esélyünk egy volt az 1000-hez. Csak abban reménykedtem, valaki, aki éppen elkövetett egy gyilkosságot, ideges lehetett, s ha el akart rejteni valamit, gyorsan rejthette el. Az első kézem fekvő rejtek helyet kellett választania, ami kínálkozott, így cselekedett, amikor elrejtette az órát. Csak azért akartam ilyen körülményesen végigböngészni a területet, mert ha az órát ilyen közel találták meg az úthoz, akkor annak, aki meg akart szabadulni a holmiktól, gyorsan kellett megszabadulnia tőlük. Tovább dolgoztunk, lassan fáradt lettem és ingerült. Izzadtunk, mint a lovak. Őrítően szomjas voltam, és a világon semmi innivaló sehol. Végül úgy döntöttem, fel kell adnunk, mint vesztett csatát, legalábbis az napra, amikor a kínai. Ennek a fiatal embernek igen éles szeme lehetett, hirtelen felkiáltott torok hangján. Lehajolt, és egy fa tekergő gyökerei alól előhúzott valami mocskos, málladozó bűzlőholmit. Egy tárca volt. Egy éve áztatta már az eső, megrákcsálták a hangyák és a bogarak, s az ég tudja, még micsoda. Elázott, és ragadt a piszoktól, de tárca volt mindenképpen. Mégpedig bronsoné, tele a kabulongi bankból hozott bankjegyek formátlan, pépszerű, büdös maradványaival. Az ezüst pénz még hiányzott, és meg voltam győződve róla, azt is itt rejtették el valahol, de nem szándékoztam avval vesződni. Rendkívül fontos dologra jöttem rá, akárki ölte is meg bronsont, nem a pénzért tette. Emlékszik, ugye, említettem magának, észrevettem Bronson lábnyomát a gumiabroncs széles vonalának mindkét oldalán, ahol megállt, és feltehetően szoba elegyedett valakivel. Súlyos ember volt, a nyomokat jól ki lehetett venni. Nem csak éppen letette lábát a puha homokba, azután felemelte ismét, hanem ott kellett állnia legalább egy-két percig. Ezt azzal magyaráztam, megállt, hogy szót váltson egy malájjal, vagy kínaival, de minél többet gondolkoztam rajta, annál kevésbé tetszett a dolog. Ugyan, mi az ördögnek tette volna? Bronson haza akart jutni, s bár kedélyes fiú volt, semmi esetre sem pajtáskodott benszülöttekkel. Velük való kapcsolatában tartotta a három lépés távolságot. Azok a lábnyomok mindig is nyugtalanítottak, és hirtelen belém hasított az igazság. Akárki ölte meg Bronsont, nem a pénzéért tette, s ha Bronson megállt és beszélt valakivel, az csak ismerős lehetett. Végre tudtam, ki volt a gyilkos. Mindig úgy találtam, a detektív regény nagyon szórakoztató és kellemes műfaja a szép irodalomnak, s mindig sajnáltam, hogy nem volt tehetségem hozzá, hogy magam is írjak egyet. De jó néhányat olvastam, és büszkeséggel tölt el, ritkán esik meg, hogy kinevogoztam volna a rejtélyt, még mielőtt felfedték előttem. Most már jó ideje tudtam, mire akar kiukadni gazé, de mikor, végül is kimondta, bevallom, ennek ellenére mégis megdöbbentem. Bronson Czartwicktal találkozott. Czartwick galambra vadászott, ő pedig megállt, és megkérdezte, milyen sikerrel járt. Amint tovahajtott, Czartwick felemelte puskáját, s mindkét golyót a fejébe eresztette. Elvette a pénzt és az órát, hogy rablógyilkosságnak tüntesse fel a dolgot, s gyorsan elrejtette a dzsungelben. Majd tovább ment az erdő szélén, míg kiért az útra. Visszatért a bungalóba. Átöltözött teniszhez, és a klubba hajtott temeres. Bronsonnal. Emlékszem, milyen rosszul játszott, és mennyire összetört, amikor, hogy tapintatosabban közölhessem a hír temeres. Bronsonnal, nem azt mondtam, meghalt, hanem megsebesült. Ha csak megsebesült, beszélhetett is. A kutyafáját, fogadok, nehéz pillanat volt. A gyerek Czartwickté. Nézze meg Olivet. Hisz észrevette maga is a hasonlóságot. A doktor azt mondta, emeres. Bronsont feldúlta, mikor megmondta neki, hogy gyermeke lesz, s megígértette az orvossal, nem közli Bronsonnal. Ugyan miért? Mert Bronson tudta, hogy ő nem lehetett a gyermek apja. Gondolja, hogy emeres. Bronsonnak tudomása volt arról, mit követett el Czartwickt. Biztosra veszem, ha visszagondolok, hogyan viselkedett a klubban azon az estén, meg vagyok győződve róla. Ideges volt, de nem azért, mert Bronsont megölték, hanem, mert azt mondtam, megsebesült. Amikor közöltem vele, hogy holtan találták meg, könnyekben tört ki, de a megkönnyebbüléstől. Ismerem azt az asszonyt. Vessen egy pillantást rá, milyen makacs az álla, és mondja meg, nincs-e benne ördögi bátorság. Vasakarata van, ő vette rá Czartwicktot, hogy megtegye. Ő fundálta ki a terv minden részletét és mozzanatát. Tökéletesen a hatása alatt tartotta Czartwicktot. Most is így van, de hát azt akarja mondani sem maga sem senki más nem gyanakodott soha, hogy volt köztük valami. Soha, soha. Ha szerették egymást és tudták, hogy az asszonynak gyereke lesz, miért nem szöktek meg? Hogyan tehették volna? Bronsoné volt a vagyon. Az asszonynak még csak egy vasa sem, Czartwicktnak sem. Állás nélkül volt. Gondolja, kapott volna másikat egy ilyen kínos ügy után? Bronson befogadta, amikor éhezett, ő pedig elrabolta tőle a feleségét. Nem volt egy fikarcnyi esélyük sem. Egyetlen esélyük, ha elteszik láb alól Bronsont, és el is tették. A könyörületére bízhatták volna magukat. Igen, de azt hiszem, szégyenkeztek. Bronson velük szemben olyan jó volt, olyan rendes fiú, nem hiszem, hogy lett volna szívük megmondani neki az igazságot. Inkább megölték. Egy percig semmi sem törte meg a csendet. Elgondolkodtam azon, amit Gazé mondott. És mit tett maga? Kérdeztem. Semmit. Mit tehettem volna? Nem volt bizonyíték, hogy megtalálták az órát és a bankjegyeket. Könnyen elrejthette valaki, aki később megijedt, és nem, mert visszatérni érte. A gyilkos tökéletesen elégedett lehetett, ha megléphetett az ezüst pénzzel. A lábnyomok, Bronson megállhatott azért is, mert cigarettára gyújtott, vagy lehetett ott egy fatörzs keresztben az úton, Schwart, míg a kulik, akikkel véletlenül találkozott, odébb vitték. Ki bizonyíthatta volna, hogy egy tökéletesen tisztességes, jó hírű asszonynak a gyermeke, aki a férj halála után 4 hónappal született, nem tőle való. Nincs az az esküccék, amelyik elítélte volna Czartoryktot. Én tartottam a számat, és a bronsongyilkosság feledésbe merült. Nem hiszem, hogy Czartoryktot elfelejtették, jegyeztem meg. Én nem csodálkoznék rajta. Döbbenetesen gyatra az emberi emlékezet, s ha kíváncsi szakértői véleményemre, nem hiszem, hogy túlságosan furdalna a lelkiismeret valakit egy bűntettért, ha az illető tökéletesen biztos benne, hogy soha nem fognak rájönni. Még egyszer visszagondoltam a házaspárra, akikkel azon a délutánon találkoztam. A sovány, középkorú kopasz férfira aranykeretes szemüvegével, s az őszhajú, rendetlen asszonyra, nyílt beszédére, maró mosolyára. Majdnem képtelenségnek tűnt el képzelni, hogy egy távoli múltban éféktelen szenvedély uralkodott fölöttük, mivel csupán ez magyarázta viselkedésüket, s a végén azt idézte elő, nem láttak maguk előtt más lehetőséget, mint egy kegyetlen és hidegvérű gyilkosságot. Nem érzi magát kissé kellemetlenül, ha velük van? Kérdeztem Gazétől. Nem óhajtom az erkölcsbíró szerepét játszani, de kénytelen vagyok azt mondani, nem hiszem, hogy túlságosan rendes emberek lehetnek. Téved. Nagyon rendes emberek. Többé-kevésbé ők a legkellemesebb emberek itt. Emeres, Czartoryktot igazán nagyszerű teremtés, és rendkívül szórakoztató asszony. Az én dolgom megakadályozni a bűncselekményt, és elfogni a bűnöst, ha bűntettet követett el. De túlságosan sok bűnözőt ismertem ahhoz, hogy ne tudjam, egészében véve nem rosszabbak, mint bárki más. Egy tökéletesen rendes embert is rávihetnek a körülmények bűntettel követésére, és ha kiderül, megbüntetik. De attól még igazán tökéletesen rendes ember maradhat. Természetesen a társadalom megbünteti, ha áthágja törvényeit, s ez rendben is van, de az embernek nem mindig a cselekedetei a döntőek. Ha maga is régóta rendőrtiszt volna, mint én, tudná, nem az a legfontosabb, mit tesznek az emberek, hanem az, milyenek ők maguk. Szerencsére egy rendőrnek semmi dolga a gondolataikkal, csak a cselekedeteikkel. Ha mégis így volna, az egészen más eset lenne. Sokkal, sokkal nehezebb eset lenne. Gazé lepöccintette a hamut szivarjáról, és rám mosolygott száraz, gunyoros, de kellemes mosolyával. Mondok magának valamit. Egy dolog van, amit nem vállalnék, mondta. S mi lenne az? Kérdeztem. Az úr dolga az utolsó ítélet napján, mondta Gazé. Nem, kérem, azt nem vállalnám.